A 42. Zsoltárból olvasom Istennek a szavát. Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem. Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után. Mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt? Könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap ezt mondogatják nekem, hol van a te Istened? Kiöntöm lelkemet, és arra emlékezem, hogy milyen tömeggel vonultam, és hogyan vezettem Isten házához hangos ujjongással és hálaénekkel az ünneplő sokaságot. Miért csüggedsz el lelkem? Miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért. Istenem, elcsügged a lelkem, azért te rád gondolok a Jordán földjéről, és a Hermonról, a Micár hegyéről. Örvény örvénynek kiált zuhatagjait hangjában minden habad és hullámod átcsapott fölöttem. Nappal szeretetét rendeli mellém, éjjel éneket ad számba az Úr, imádságot életem Istenéhez. Ezt mondom Istenemnek, kőszálamnak, miért feledkeztél el rólam? Miért kell gyászban járnom? Miért gyötör az ellenség? Mintha csontjaimat tördelnék, amikor gyaláznak ellenfeleim, mert egész nap ezt mondogatják nekem, hol van a te Istened? Miért csüggedsz el lelkem? Miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek.
Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít, szívem csendben.
Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ez a harmadik napnak a zörgetés a témája is, ahogyan az első alkalommal picit megpróbáltam összefoglalni, hogy számomra mit jelent a keresés, a kérés és a zörgetés, hogy abban van egyfajta fokozás. És a harmadik, az a legintenzívebb, az kicsit úgy képzeli az ember, hogy valóban nagyon be akar menni, valamit nagyon szeretne. És éppen ennek kapcsán azt gondolhatjuk végig, vagy azt gondoltam én végig, hogy milyen intenzitással, milyen szeretettel, milyen indulattal, mennyire van egyáltalán szükségem Istenre. És amikor ezt a Zsoltárt olvasom, vagy akár a mai igét, vagy akár a 84. Zsoltár, ami arról szól, hogy vágyódom arra, hogy Isten színe előtt legyek, az Isten jelenlétében, még a küszöbben is sokkal jobb nekem, Isten közelében, akkor azt fogalmazódik benne, hogy lehet így Istent szeretni, így vágyódni hozzá, hogy ilyen nagy tétje van, hogy hozzájussak, hogy megkapjam a választ. Ez milyen nagy dolog. És hogyha valaki ennyire vágyódik Isten után, akkor az látja az igazságot, és hogyha nem vágyódik az ember az igazság után, akkor el van altatva valami hamis dologba. Mert nekem futnom kell Istenhez, nekem rohannom kell, nekem nincs halogatni való időm, hogyha Istenről van szó. És amikor nem ezt érzem, amikor fel tudok kelni anélkül, hogy rögtön azonnal az igéhez siessek és rohanjak Istentől, megkérdezni, hogy lesz ez a következő nap, hogy megyünk együtt ezen a napon, hogy fogjuk meg egymás kezét, és hogyan vezetsz végig ezen a napon, akkor azért kell imádkoznom, hogy Uram, add a szívembe újra azt a vágyat, hogy hagyd lássam azt, hogy mennyire rád szorulok, hogy nekem zörgetnem kell, hogy nekem rohannom kell hozzád, és rohannom el a bűntől. Nekem nem sétálnom kell néhány tétova lépést megtennem, hanem rohannom, és kitárni előtted a szívemet. Meglátszik, meg kell, hogy látszódjon rajta olyan testvérek számomra egy áldás, ez a légkör, ahogyan a testvérek szeretete, meg imádsága, meg bizonyságtétel, ahogy itt van, ez tényleg egy különleges dolog. Tegnap valaki mondta, hogy a Balikó Zoltán bácsi mondta nekünk egyszer, hogy milyen szép gyermekeink vannak. Tényleg így van, ha valaki ismeri őket, hogy az evangélium micsoda, micsoda reklámjai ők, és ez így van a fiatalok, persze az idős testvérek is megfiatalodnak, ezért aztán ez mindenkire vonatkozik, akikben az életében ott van az Úr Jézus, micsoda élő reklámjai. Nem kell a kereszténységnek plakátokat kirakni, hogy mi milyenek vagyunk, meg a PR-osokat odafigyelni, hogyha tényleg vannak megváltozott életek, és egy testvérem azt mondta az ő gyermekével kapcsolatban éppen itt, ezek között a falak között, hogy is látszik is az életükön. De jó volt ezt hallani. Egyszer egy nagyon híres igehirdető kezdte ezzel az igehirdetését, hogy testvérek, mielőtt idejöttem volna, elütött egy kamion. És akkor azt mondja, hogy nyilván méltán kételkedtek benne, mert az látszana rajtam. És azért mondta ezt mindezt, mert volt egy alkalom, ahol megtérésre való hívás volt, és jöttek a fiatalok, és közben az idősebbek talán, és vihogtak, és jól érezték magukat, de amikor az ember bűnbánatra megy, az nem ilyen dolog. Amikor az emberre rászakadnak a bűneim, amikor az ember menekül, azért menekül Istenhez, mert azt már nagyon utálja, ami Isten nélkül volt, az nem olyan vicces. Vagy valaki büszkén tesz egy kicsit a bizonyságtételében, a régi életében még kérkedik is, hogy ezt meg azt megmertem tenni, de hát azok, ahogyan ezt az evangelizációban hallottuk éppen néhány héttel ezelőtt vasárnap, hogy ezek szennyes dolgok. Éppen ezért tartom döbbenetesnek, hogy az úrvacsorának a görög szava az euharisztia, az örömet jelent, és Isten gyűlöli a családságot, gyűlöli az egyenetlenséget, gyűlöli a szeretetlenséget, hogy az ember annyira csak önmagával tud foglalkozni, mint az egér, aki a farka körül rohangál, próbálja, hogy ki az, aki leharapta, és nem tudja, hogy mi van, csak maga körül tud forogni. Az egész élete csak azon van, hogy ki az, aki nekem rosszat okozott, és mindenki hibás. Isten világában az nem elfogadható, vagy nem elfogadható az, hogy valakit a szívemből egyszerűen nem tudok szeretni. Micsoda dolog az, ki vagyok én, hogy én válogatok az emberek között. És mégis azzal kezdődik, azzal hív ebbe a közösségbe, hogy tegyem le, el kell mondani mindent. Isten számára gyűlöletes mindez a mocsok, ami az ember életében benne van, de mégis euharisztia, örömvacsora, mert elmondhatjuk ennek a Szent Istennek az összes mocskot és minden szent, ami egyszer csak megtalálta az életünket. Szoktam mondani az Emmausban Pali bácsinak a csoda kérdését, Bartos Pali bácsinak, aki 3-4 féle rákos betegségben szenved, és az egyik legderűsebb keresztény, akivel valaha találkoztam. Volt egy professzor, Rajz András professzor, rendszeres professzor a Kistemplomban, és megtartotta az előadását, és lehetett kérdéseket feltenni. És hát olyan szerények voltak, mint általában, mi evangélikusok nem annyira szoktuk meg, hogy kérdezzünk, vagy beszélgessünk, de egyre inkább tud ez menni, hogyha rászokunk. Jó dolog ez különben. Tehát sem mindenki csendben volt, mert mindenki szerény volt. Azt gondolta, hogy professzor, mit lehet feltenni, és Bartos Pali bácsi feltette a kérdést, hogy professzor, nekem lenne egy kérdésem, hogyha úrvacsorát veszünk, és utána helyünkre megyünk, miért nem lehet cigánykereket hányva a helyünkre menni? Mert ott valamit történt velünk, az látszani kell, vagy látszódhat rajtunk, hogyha valóban azért mentünk oda. Tehát az Isten világában a dolgok valóságosak. Nem liturgiaszerűek, a liturgia az meg tud fásulni, de megújulhat. Ahogyan a mi atyánkot is el tudjuk mondani, anélkül, hogy figyelnénk egyetlen egy szavára, sajnos. Vagy megszokássá válik számunkra adott esetben egy bizonyságtétel, pedig amikor átmentünk rajta, akkor az volt az élet és halál kérdése volt számunkra. Ezért kell imádkozni, hogy újra és újra ez a tétje lehessen számunkra, hogy lássuk a valóságot, és hagyd ne olyan hideg szavakat mondjunk, amikor az Úr Jézusról beszélünk. Hanem hagyd legyen ott az életünk, hogy mi történt valójában. Van egy kedves énekem, nem tudom tökéletesen visszaadni, az a cím, hogy Miért félünk. Tetszenek ismerni, ugye? Vándor Gyula írta, hogy a belőlem csak azt telik sokszor, hogy félik, pedig kinek érezhetem én magam Isten mellett? Nem olyan csodálatos? Érezhetem azt, hogy van az életemnek értelme, van célja, van iránya, van, aki szeret, van, aki támogat,
jó nekem Isten mellett. És rögtön ilyenkor mindig vissza érdemes forgatni a kérdést önmagamra, hogy mellettem jó valakinek lenni? Miért jó nekünk Isten mellett lenni? Mert az ő szeretete felemel, a mi szeretetünk pedig kizsákmányol, elvesz. A mi szeretetünk keresi az értéket, hogy na vajon ki az, aki számomra használható vagy sem. Ilyenek tudunk lenni, hogy embereket tudunk használni. Hogy ezt arra az. Egyszer életemben ezek olyan szent pillanatok, amikor láthatjuk a valóságot, mentem bevásárolni, és ott volt több asszony, alkalmazottak, kértem párizsit, aztán kifizettem egy másik hölgynél a dolgokat, és akkor arra gondoltam, hogy jé, hát ezek emberek. Eszembe jutott, hogy ezek emberek, akiknek életük van, sorsuk van, valamiért szomorúak, valamiért boldogok, és nagyon is sokat tehetek azért, hogy nekik egy jobb pillanatuk legyen. És akkor jöttem rá, hogy hány embert kezeltem úgy addig az életemben, akit használtam valamire. Eszközként, akár tanárt, akár szülőt, hogy adjon, hogy nekem, engem felruházzon, hogy valamit csináljon velem, és közben nem jöttem rá, hogy micsoda értékes dolog emberekkel találkozni. Milyen nagy dolog ez? Hát ilyen az ember szíve. Használ, kihasznál, nem tud elengedni, mert önző, ragaszkodik, görcsösen ragaszkodik, nekem jó veled, az Isten szeretete pedig felemel a semmit, az értéktelent, értékesé teszi. Nincs olyan ember, aki azt gondolhatná, hogy nem ér egy fabotkát se az élete, mert Isten már kimondta felette az igent, csak lehet, hogy még nem hallja meg, lehet, hogy nincs szüksége rá, lehet, hogy nincs vágya Isten felé, de Isten már kimondta az igent felette. Vajon az én házastársam, most nincsen itt, úgyhogy nem tudjuk megkérdezni, hogy vajon mit mond, hogy érzi magát mellettem. Kevesebb lett-e azóta, mióta összekötötte, mióta azt mondjuk, hogy mi, nem az, hogy én. Közös költségvetés, közös minden, közös örömök, közös terhek. Vajon kevesebb lett-e azóta, mióta összeházasodott, 15 éve. Vagy lehet több mellettem. Ha Isten szeretetéből táplálkozunk, akkor tudjuk, mit jelent többnek lenni valaki mellett, és mi is olyanok akarunk lenni. Hogy legyen boldog. Azt mondta egyik nagyszerű ige hirdető, akkor derül ki, hogy jó férj vagy feleség vagy, hogyha énekel melletted a házastársad. Mert boldog. Mert a javát keresed. Hogy mi az, ami neki jó, és Isten ilyen. Hát ezért vágyakozik az ember az Isten után. Tehát egyrészt azért, mert Isten csodálatos, és egy életközösségben lehet őt megismerni. Másik pedig azért, mert az embernek egyszer nagyon-nagyon terhes lesz a bűn. És az életének egy pontján rájön arra, hogy hát nem hibáztathatok senkit. Lehet, hogy sok szócsatát megnyertem, mert olyan értelmet adott nekem Isten, lehet, hogy tudok manipulálni embereket, lehet, hogy nagyon jól tudok használni embereket, de nem vagyok tőle boldog. Egy idő után már büszkesebb vagyok rá, hogy csatákat nyertem. Minek? Csak azt látom, hogy szomorúak körülöttem az emberek. Egyszer valaki, nekem pont annyira szól ez a mai igen szeretetre való képesség miatt. Egyik kollégám mondta éppen a Szélrózsa találkozón, hogy valakire valami szúrós megjegyzést tettem, hogy András, te szúrsz, és akkor döbbentem rá, és előttem volt egy sündisznó, hogy olyan vagyok, mint egy sündisznó. De ki szeretne a sündisznó közelében lenni, mert ki akar valami megbántást, vagy ugratást, vagy éppen valami rosszat hallani? Hát Isten nem ilyen. És amikor egyszer már terhessé válik az embernek az, hogy állandóan az kell, hogy legyen, hogy neked van igazad. Vagy egyszer leomlik a fal, és megvilágosodik, hogy ez a házasság igazából nem rólunk, nem a másikról, hanem csak rólam szól igazán. Az én problémáim, az én bajaimról. A családi életünk, gyermekként. Hányszor jut eszembe, hogy mit követtem el a szüleim ellen. Ezt emósosok ismerik a cipős történetet. A kis fehér sportcipő két piros csíkkal, most retró lenne, most újra divat. Én csak egy volt belőle, ami kicsit kicsi volt a lábamra, de annyira szerettem volna, hogy azt hazudtam, hogy jó, és egy hétig hordtam, és szüleim nem kerestek olyan sokat az, annak, abban az időben, aztán megvették, mert szerettek. És eszembe jutott, hogy milyen egy önző disznó voltam. És a testvérek az egy jó pillanat. Mennyire kellett nekem ez, az, amaz. Egyszer egy fiatal hívő ember panaszkodott, mert Isten nagyon megáldotta, nagy lendülettel ment előre, és ezt nem voltak az idősebb testvérek, nem voltak hajlandóak felismerni, és talán lehet, hogy egy kis féltékenység is volt benne, hogy fiatalon mekkora bölcsességet kapott, és mindig úgy érezte, hogy visszafogják a szolgálatban, és volt egy asszony, akinek, egy komoly hívő asszony, akinek mindig elpanaszolta azt, hogy de hát most is direkt ellenemre beszéltek. És akkor egyszer az asszony azt mondta, nem az a kérdés, hogy kinek van az igaza, hanem ki tud krisztusi módon viselkedni. És amikor hívő emberként ilyenkor az emberben az a magasló, meg az a büszkeség meginog, hogy mennyire fontos az, hogy kiderüljön, nekem igazam van. Olyan jó egy kicsit elszégyelni, sőt, nagyon elszégyelni magamat, hogy hát ez a lényeg tényleg, hogy Krisztus olyanokat keres, aki felemel, aki őt tudja képviselni az emberek között. Nem aki kivágja a rezet, meg mindent tud, hanem aki őt tudja képviselni az emberek között. És hogy ő mindig ezzel kell kezdeni, akár a keresésről, akár a kérésről van szó, hogy csinálja ő. Mert az a példa, az a minden. Testvérem, el kell mondanom nagyon őszintén és nagy szeretettel, hogy mindent megtett érted. És mindent megtett a szeretetnek a legmagasabb fokát, hogy kifejezze, és hogy üdvösséged és bűneid bocsánata legyen. Isten mindent megtett érted. És ő vágyakozik, és ő is zörget. Nem érdekes? Ő is keres. Ő is kér. Ő is zörget. Van egy ilyen ének is. Meg az igében is benne van, ami sokkal fontosabb persze. És ott van az ének, hogy Jézus rád olyan régen vár. Miért nem nyílik szíveden az ár? Mire válsz, hisz oly rövid a földi életed? Mi lesz, ha a kegyelmet így elveszted? Tehát Jézus is keres és zörget. És hogy keres? Nagyon szenvedélyesen. Azt olvassuk, hogy amikor megtalált, akkor a mennyben öröm van. Az nem egy közömbös dolog, ha a mennyben öröm van. Mikor volt öröm a mennyben? Amikor a földön is hallatszott az angyaloknak a hangja, amikor Jézus megszületett. És azt mondja az ige, hogy amikor téged megtalálhat Isten, akkor ott a mennyben nagy öröm van. És honnan is tudjuk, hogy Jézus szenvedélyesen zörget nálad, meg nálam. Hogy amikor Jeruzsálemet megpróbálja összegyűjteni, akkor sír. Mert nem akarnak jönni. Mert mindenkire hallgatnak. És eszembe jut Jézusnak a keresésében az, hogy mennyi mindenre voltam én képes hülye dolgokért. Milyen, hogy lányokért például mit meg nem tettem. Emlékszem, hogy ifjúsági óra után valakit hazakísértem jó messzire, és akkor nálunk 10 órakor muszáj volt hazaérkezni mindenféle. Ez volt a limit, 10 után nem lehetett kint lenni, de még 17 évesen sem, tehát ilyen. Nem ártott az meg nekünk. És hát elkísértem a leányzót jó messzire, nem tudom, hogy 5 kilométerre, és hát nem 10-re nem akartam visszaérni, mert az nem fért bele az időbe, de hogy 11-re, akkor csak 1 órát kések, és nem annyira szívnak meg. És hazáig futottam. Egy lány miatt. És sok extrém dolgot és butaságot. Hülyeségekért. És olykor az ember Istennel meg úgy van, hát örül, hogy Istennel, hogy elmondtam egy imádságot. Pedig ő a mindenható Isten, aki a világot teremtette. És nem szégyeli az ember olykor magát, hogy hát én hiába imádkoztam, hangzott el azon, hogy tegnap is. De tényleg imád, tényleg oda csendesültem, tényleg kerestem az igét, tényleg kerestem az ő akaratát, tényleg kutattam az igazságot, hogy mi az igazság. Hát visszatérve ahhoz, és remélem, hogy azt gondolom, hogy ezzel be is fejezem, hogy milyen az ő keresésem. A leginkább, amikor azt megértettem, hogy mit tett velem, hogy milyen közel jött. Ugye, mert távolról nem lehet megismerni senkit, csak életközösségből. A Bibliában az ismeret szava az életközösséget is jelent. Csak hogyha együtt vagyok vele. És mit jelent az életközösség Jézussal? Mit tett értem? Hogyan keresett? Hogyan zörgetett nálam? Egy ószövetségi történetből értettem meg. Van egy történet, ahol megbetegszik egy gyermek, és aztán meg is hal. És van a próféta, aki előre küldi a botját. És a botot ráhelyezi a halott gyermekre. Valaki, aki a prófétának a szolgája. De már rajta az nem segít. Tehát amikor az ember rájön arra, hogy rajtam már egy kis jóság, vagy egy picit változom, vagy mától megígérem, hogy jó leszek. Emlékszem, gimnazista voltam, osztályfőnököm. Amúgy általános iskolában nem voltam annyira rossz, Andi mondhatja, hiszen egy általános iskolában jártunk 8 évig. Talán nem voltam olyan rossz, gimnáziumban egy kicsit rosszabb voltam, és hozzám vágtam a szivacsot, és azt mondta a tanár, hogy az osztályfőnök, amúgy most a Facebookon ismerősök vagyunk, tehát annyira nem volt rossz a kapcsolat, hogy te rosszul nevelt vagy. És akkor rádöbbentem arra, hogy hát ez a szüleimről beszél így. És akkor elhatároztam, hogy jó akarok lenni, mert nem akarom, hogy a szüleimre, akik jók, rosszat gondoljanak. És hát azért ez a magatartásomat ott megváltoztatta az életemet, nem. Olykor ezek a dolgok sem segítenek már, amikor az ember erre rájön, hogy ott az a bot, az már nem segít. Egy kis ima, egy kis csendes hét, nem, itt gyökeres, itt halálról van szó. Nem mozdul. Nem olvad a jég szív. Nem megy a szeretet. Nem megy az imádság. És akkor mit csinál a próféta? Elmegy, és ráfekszik a halott gyermekre. És a keze a kezét éri, a feje a fejét éri, a lába a lábát éri. És akkor rádöbbentem, hogy mit értem Jézus. Hogy azt mondja, hogy te gonoszsággal, önzéssel, szeretetlenséggel tele lévő fejedért és szívedért adom az én Istenre irányuló tiszta szívemet. A te bűnre vívő kezeidért, amivel, hogyha elkezdenénk sorolni, reggelig mondhatnánk, hogy mit tettél. A te bűnös kezedért adom az én áldó kezemet, felemelő kezemet. A te bűnös szívedért az én szívemet, a te bűnös lábad, bűnre vívő lábaidért az én lábaimat. Hát persze, hogy futok és zörgetek. Hát nekem az az új élet kell. Az, amit Jézus ad. A régiben nincsen élet. A régiben nincsen remény. Amen. Imádkozzunk. Mennyi Atya, kérlek, tölts el azokat, akik te benned bíznak élettel újra, az első szeretet tüzével, az örgetés örömével, és akik még nem ismernek téged, annak az ismeretével, hogy te már régóta keresed őket, és hogy mekkora különbség veled élni, nálad zörgetni, tőled kérni, rád tekinteni, a te erődből meríteni, a te értékrendet szerint élni. Könyörülj rajtunk, engedd, hogy világosságodba járhassunk, Jézusért kérlek, hallgass meg. Amen. Thank you.